Hadd kezdjem azzal, hogy tegnap önök már nagyon sok mindent megírtak a lapokba, hogyha csak valaki a főcímeket nézte át, tehát egy brutális hiánynövekedés, fele sem igaz, és így tovább, akkor azért láthatja, hogy a magyar államháztartás gazdálkodásával nem egészen állunk jól. Ugye, amíg összerakják a kamerát, addig hadd mondjam el, hogy nyilván egy kormány nagyon sokszor dicsekedhet el a tőzsdeindex eredményével, nagyon sokszor hivatkozhat az ipari termelési adatokra, de hát egy kormányzat elsősorban mindig az államháztartásért felel. El lehet dicsekedni a borexporttal, de valószínű azért többet tettek a bor termelők, mint a kormány. Egy kormányzatnak az a dolga, hogy az a pénz, ami tőlünk beérkezik a központi költségvetésbe, és amit onnan az állami kiadásokra, közbiztonságra, egészségügyre és másra fordítanak, azzal pontosan tudjon elszámolni. Hát úgy tűnik, hogy az elmúlt 3 évben ez az elszámolás ez nem volt egészen pontos. Sorra derülnek ki azok a hiányosságok, amelyekre nem csak mi, hanem az állami számvőszék és az Európai Unió illetékesei is felhívták már a figyelmet. Beálltak az urak? Köszönjük szépen. Akkor folytatva az előbb elkezdett gondolatot, kiderült az, amit eddig is állítottunk. A magyar államháztartásban trükk hátán trükk van, és ez most már nem csak a hazai elemzőknek, kutatóknak, parlamenti képviselőknek szúr szemet, hanem az Európai Uniónak is. Magyarország ma abba a helyzetbe kerül, és került az elmúlt évek eredményei után, idézőjelbe az eredményeit, hogy azt sem hiszik el, amit a jövőre vonatkozóan ígér. Többször kellett módosítanunk a konvergencia programot, több alkalommal került sor olyan értékelésekre az unió részéről, amelyek kétségbe vonták a magyar kormány szavai lehetőségét, kétségbe vonták azokat az adatokat, amelyeket Magyarországról állítottunk. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség azt várja a miniszterelnöktől, Gyurcsány Ferenctől, hogy adjon hiteles képet az államháztartás helyzetéről, adjon hiteles képet arról, mire költik az adófizetők pénzét, ezeket milyen célra használják föl. Egy mondattal szeretném még ezt kiegészíteni. Nem csak az a probléma, hogy a fele sem igaz annak, amit az államháztartásról állítanak. A probléma az, hogy ennek ára van. Ennek ára van a magyar lakosság, a magyar vállalkozók, a magyar emberek irányába. Ez az ár pedig az lehet, hogy Magyarországnak büntetést kell befizetnie az Európai Unió kasszájába, hiszen most is folynak olyan eljárások, többek között a túlzott deficit eljárás, amelynek a vége pénzbüntetés lehet. Másrészt pedig fönnáll annak a veszélye, hogy Magyarország elesik a kohéziós alap forrásaitól, tekintettel arra, hogy a konvergencia programban vállaltakat sorra, rendre nem teljesítjük. Azt várjuk a miniszterelnök úrtól, adjon hiteles képet arról, ami a magyar államháztartásban történik. Ugye nézzünk néhány gyors grafikont arról, hogy hogy is állunk. Ugye az első, tegnap már önök ezt megírták, 547 milliárd forinttal nő a költségvetés tényleges, az államháztartás tényleges hiánya. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 3 évben a magyar kormány nem tudta a kiadások növekedését, a túlköltekezést megállítani. Várjuk ezzel kapcsolatban is a miniszterelnök úr véleményét. Második következménye, hogy oda a hitelességünk. Egyre inkább abba a helyzetbe kerülünk, hogy Magyarországgal szemben nem hiszik el a közölt adatokat. Ugye emlékezzenek vissza, egy hónappal ezelőtt azt mondtam, hogy két országgal szemben folyik most ilyen eljárás, Görögország és Magyarország, és az a különbség eddig, hogy Görögországról már kiderült, hogy kozmetikázták, manipulálták az adatokat. Magyarország is egyre inkább abba a helyzetbe kerül, amikor ennek a veszélye fönnáll. Ugye nézzük meg 2003, azt szoktuk mondani, hogy ki tudja, mit hoz a jövő, most már azt mondjuk, hogy ki tudja, mit hoz a múlt. Ugye 2003-ról most derül ki, hogy 7,1%-os hiány van, deficit. 2004-ről Ugye itt a kollégák még 5,4%-ot írtak, de tudjuk jól, hogy 5,8 már a leadott hivatalos szám az Európai Uniónak, és 2005-ről pedig még nem tudjuk, hogy ott majd mi fog kiderülni, mit hoz a múlt. 2004-es hiányszámok beismerésének a menete, ugye nézzék meg, honnan is indultunk? 3,8%. Megyesi Péter azt mondta, életemet és véremet ennél a hiánynál több nem lehet 2004-ben. Persze hol van már Megyesi Péter, hol van László Csaba, hol van Draskovics Tibor, mondhatnánk, de hát a hiány meg itt maradt, és ezt nekünk kell kifizetni. Úgyhogy nézzék meg, 3,8-ról indultunk, most kb. 6%-nál tart ez a hiány mérték, de tartunk tőle, hogy ennek még nincs vége. Milyen trükköket alkalmazott a kormány a hiánycsökkentés érdekében? Áfa visszatartás törvénytelen módon a vállalkozóktól. Autópálya értékesítés, ugye két állami cég adja-veszi egymás között az autópályákat, veszi föl a hiteleket, ne legyen illúziónk, mi leszünk ennek a vesztesei. 13. havi fizetésnek az átpasszírozása a következő évre, ugye 2004-ben nem kaptak a közalkalmazottak és a köztisztviselők 13. havi fizetést, 521 ezer ember nem kapta meg azt a pénzt, ami törvényesen jár neki. Mezőgazdasági támogatások kinemfizetése, faktorálása, ugye ami azt jelentette a gazdák számára, hogy 100% helyett kaptak mondjuk 75%-ot, pályázati pénzek visszatartása, most már rendszeressé vált önkormányzatok és a vállalkozások irányába, valamint ugyanilyen trükk a maradványképzés és zárolás, amelyel a kormány több esetben megpróbálkozott haszontalanul. Hadd idézzem föl az ÁSZ véleményét az áfa visszatartásról. Indokolatlan és szakmailag téves volt. Mit mond az ÁSZ? 2,9 milliárd forintjába került az adófizetőknek, hogy a kormány 383 milliárd forintot visszatartott a vállalkozásoktól. Az ÁSZ arról persze nem is írhat, hiszen ez nem volt a vizsgálatnak a tárgya, hogy a vállalkozások egy jelentős része ma körbe tartozik egymásnak, újra megjelent az, amit a 90-es évek elején már azt hittük, hogy magunk mögött hagyunk. 13. havi kifizetés. Ugye 521 ezer embert érint, mit mond az Alkotmánybíróság? Alkotmány ellenesen történt ez a lépés. Alkotmány ellenesen. És az Eurostat is szabálytalannak minősítette ezt a tranzakciót. Maradványképzés zárolás. Hát ezt ismerik ezt a történetet. Ugye a hiány mértékét még úgysem sikerül lecsökkenteni, vagy leszorítani, hogy évközben több alkalommal a kormány maradványképzésre utasítja a tárcákat. Ugye itt a szó egy kicsit megtévesztő, nem azt jelenti a maradványképzés, hogy ami maradt és nem tudtam elkölteni, azt fizessen be a költségvetésbe. Ez zárulást jelent igazából. Azt jelenti, hogy például a Magyar Állami Operaháznak 400 millió, több mint 400 millió forintot most nem lehet elkölteni abból a pénzből, amiről a parlament tavaly döntött, és ami törvényesen az intézménynek járna. És hát végül itt van az autópálya finanszírozás, szintén ismerik Almunia úrnak a véleményét, ismerik azt, hogy ez bizony nem költségvetésen kívüli tétel, de hát hogy is lehetne az? Hogy is lehetne az? Ugye mielőtt megkérdeznék, hogy a Fidesz kormány alatt ez hogy történt, a Fidesz kormány alatt Magyarország nem volt az Európai Unió tagja, ezért nem is kellett a SA 95-ös elszámolási szabályt érvényesíteni. Akkor még volt módunk arra, hogy a fejlesztési bankon keresztül finanszírozzuk az autópályépítést. Ma már erre nincsen lehetőségünk. Két 100%-os állami tulajdonú cégnek nyilván el kell számolni a költségvetés irányába is. És hát amiről az előbb beszéltem, 547 milliárd forinttal nagyobb költségvetés. Hadd zárjam azzal, amit a Nemzetközi Valuta Alap észrevételként megjegyzett. A költségvetési előirányzatok független átvizsgálására van szükség. Tehát az IMF azt javasolja, hogy egy független szervezet világítsa most már át a magyar államháztartást. Nagyobb átláthatóságot kell biztosítani a költségvetésen belül, hiszen ma már a külföldi elemzők, szakértők sem ismerik ki magukat a különböző számok között a magyar költségvetésben. És végül, de nem utolsó sorban, amit mi 3 éve kérünk ettől a kormánytól, reális célokon nyugvó, nyílt kommunikációt kell folytatni. És itt a reális célt húznám alá, mert hogy a kommunikáció milyen, az mindenkinek a ízlésén múlik, hogy ezt hogyan ítéli meg, de ha a célok nem reálisak, akkor Magyarország abban a helyzetbe kerül, hogy előbb-utóbb jelentős hitelvesztés után a bizalmatlanság, a szavahihetetlenség fog Magyarország irányába megmutatkozni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor átadnám a szót Surján László kollégámnak.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Örülök, hogy a két frakció most mondhatni közös sajtótájékoztatót tart, a budapesti parlamenti és az Európa parlamenti magyar frakció. Ebből az öröm része be is fejeződött, hiszen a mai üzenetünk, ez sajnos nem túlságosan öröm. Ha én egy mondatban össze akarom foglalni a mondani valómat, az pontosan az, nehéz dolog ma magyarnak lenni az Európai Unió intézményeiben. Miért nehéz dolog? Furcsán néznek az emberre, és hol barátilag, hol kicsit élesebb kérdéseket tesznek fel. Ezek a kérdések elég széles skálán mozognak, és visszaigazolják nekem azt a 2002 előtti félelmemet, hogy azért lesz szerencsétlen dolog, hogyha az országot olyan vezetők viszik az Európai Unióba, akiknek a közéleti tevékenysége, a tanulási periódusa még a Varsói Szerződés idejére megy vissza, mert ezek az emberek egyrészt ahhoz szoktak hozzá, hogy engedelmeskedni kell, mindenre azt kell mondani, hogy dá, és a rendszerváltás azt jelenti számukra, hogy yes. A mi számunkra sok esetben azt kell jelentse, hogy no. Kell tudni ellenállni. Ez a félelmem többé-kevésbé bejött, bár egyfajta nemzedékváltást látunk a kormányoldalon, mondjuk a miniszterelnök életkorát tekintve. Ennől fogva viszont meg gyakorlatlanságra utaló ötletrohamokkal is találkozunk, ami talán még rosszabb, mint a mindenre igenre mondás, mert hogy a kínai vízummal kapcsolatos ötletek miket váltottak ki az európai kollégák között, azt talán önök is el tudják képzelni. Ami most már a közelebbi témánkat illeti, ami miatt nehéz itt a... Ugye kintről csak egy Magyarország van, tehát nem számít, hogy én ellenzéki vagyok, és nem felelek a kormány dolgaiért, bizony tőlem is megkérdezik a hitelesség kérdését. Tehát a legnagyobb baj mindebből a tényleges gazdasági bajok, az, hogy mindezeket a hiányokat majd valamikor és valahogyan ki kell fizetni, hogy ez átterhelődik jövendő nemzedékre, ez a hirtelen jött tekintélyvesztés, amit egyébként elég nyersen fogalmaz meg az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap most ezen a héten megjelent anyaga, amely kifejezetten azt mondja rögtön az elején, a második mondatban, hogy Magyarország a sztár pozícióból került az Európai Unió új tagállamainak a lassú növekedő csoportjába. Nem találtam csak kevés helyen egyáltalán utalást a magyar médiában erről a mondatról. Ezt kulcs mondatnak tekintem, nem is véletlen, hogy az egész anyagnak az elejére került, és ha jól emlékszem, talán éppen Varga Mihály volt az, aki korábban úgy fogalmazott, hogy éltanulóból sereghajtók lettünk. Ugyanez köszön most vissza egy más megfogalmazásból, sztárból a lassan növekedők csoportja. És figyeljenek csak föl, a magyar kormány kommunikációiban a növekedés az a pozitív oldalon szerepel. Nagyon sokszor halljuk büszkén, kétszeresen növekszünk, mint az unió átlaga. És ez igaz, nem is akarom cáfolni. Csak hogy ugye nagyon alulról indulunk, ilyenkor sokkal több várható, és a versenytársakkal érdemes, a velünk egy helyzetben, elvileg egy helyzetben lévőkkel érdemes magunkat összehasonlítani, és ott viszont álljon az IMF anyaga, ami az, amit az előbb elmondtam. Ugyanez az IMF anyag, tehát szeptember 21-i dátummal, pedig megpróbál felelni ott arra a kérdőjelre, ami a 2005-ös oszlop, és mintha a rajzoló elég precízen eltalálta volna, hogy mit akar az IMF mondani, mert azt mondja, hogy körülbelül 8%-a, ez a legrosszabb szám egyébként, ami eddig kiszivárgott, de ez szerepel a 2005-ben a GDP körülbelül 8%-át prognosztizálja az IMF. Ez gazdasági szempontból azt hiszem katasztrófa, de hát ezt Varga Mihály mellett nekem még csak fölvetnem sem nagyon érdemes. Azt azonban érdemes fölvetnem, hogy sok más területen súlyos bajaink vannak, amik hozzájárulnak ahhoz a rossz légkörhöz, amiről beszéltünk. Ugye itt van ez az áldatlan magyarországi vita, hogy most miért plusz 70 milliárd a nyereség, amikor mínusz 27 milliárd a nyereség. Talán erről is érdemes egy mondatot mondanom. Ez azt jelenti, hogy sikerült két szék közt a pad alá esünk. Ha megkérdezzük az Uniót, akkor az Uniónak többe kerültünk, mint amennyi befizetés tőlünk érkezett. Uniós szempontból tehát mi nem vagyunk nettó befizetők, hanem kedvezményezettek. Ha viszont azt nézzük meg, hogy a magyar gazdaságban mennyi pénz érkezett, és mennyi pénz jött ki, akkor jön ez a mínusz 27 milliárd, mert a derék kincstár különféle okok miatt ott üldögél a pénzen, amit az ÁSZ ott talált december 31-én a kincstári számlán, amiből senkinek nincs haszna, legfeljebb a kincstárnak valamely kamat jövedelem oldalából. De hát ide azért csak nem kellett volna lesüllyednünk. Tehát egyrészt károsodtunk, úgy értem anyagilag az első évben, másrészt azért kintre mégse tudtunk hozzájárulni csak a szükséges mértékben persze. Na de most teljesen mindegy, ha elfogadnám a 70 milliárdos nyereséget, akkor közben bizonyos rémekkel is kellene számolnom. Egy ilyen rém például az a csata, amit a magyar mezőgazdaság vív pillanatnyilag, már a mezőgazdasági vezetés vív az Európai Unióval, amikor 100 millió eurót akarnak rajtunk büntetésként bevasalni. 100 millió euró leveg a levegőbe, mert hogy ugye bizonyos spekulatív mozgások voltak a belépés kapcsán, most 2004-ről beszélünk, és azért ez annyira nem játék, hogy el ne roncsam, Észtország volt, aki már kénytelen volt egy 45 millió eurós büntetést fizetni, mert azt csinálták a derék észt kereskedők, hogy tagság előtt bevásároltak a világpiacon olcsó nagy mennyiségű cukrot, és tagság után az európai árakon értékesítették azt. Ez spekuláció, amely az unió pénzét viszi, és ezért az unió büntet. Hogy büntethet, ez benne van a csatlakozási szerződésben. És micsoda szörnyű, primitív védekezés magyar részről az, hogy mi nem a csatlakozási szerződés szerint mértük föl a spekulatív készleteket, hanem egy korábbi európai állapot vagy vélemény alapján. Hát ugye a csatlakozási szerződés az, ami elsődleges joggá vált, amit a magyar törvényhozás is törvényként kihirdetett. Hát mi az, hogy én nem a törvényt veszem figyelembe, hanem egy korábbi tájékoztatást. Ez egy szégyenteljes, lehetetlen állapot. Ehhez képest mondhatnánk, hogy habatortán, hogy 16 jogsértési eljárás folyik Magyarország ellen. Mi az, hogy jogsértési eljárás? Ez az, hogy az Unióban van egy bizonyos kötelező irányelv, és annak az irányelvnek a bevezetését Magyarország nem, vagy rosszul, vagy félreértelmezve vezeti be. 16 ilyen eset. Most erről azt még el kell mondanom, hogy ez egy jéghegy csúcsa dolog. Lehet, hogy ebből a 16-ból jó néhányat ki lehet védeni, például úgy, hogy időközben meghozzuk a szükséges döntéseket, de hát akkor, ha úgy is meghozzuk, akkor milyen hozzáértés ez, hogy közben ilyen szégyenteljes piszkálódásoknak vagyunk kitéve. De hogy miért mondom, hogy a jéghegy csúcsa azért, mert egy ilyen eljárás nem úgy indul, hogy azonnal megtámadják Magyarországot, hanem úgy indul, hogy az illetékes minisztérium kap egy levelet, megy esetleg csak egy telefont, hogy úgy látjuk, hogy ezt meg ezt a direktívát, mondjuk egy környezetvédelmi előírást nem hajtottátok végre. Hogy is álltok ebben? És akkor mód lenne gyorsan intézkedni, 16 esetben formális eljárásra került sor. Hölgyeim és uraim, visszatérek az IMF-re, akik három okot is felsorolnak a jelentésükben az IMF misszió arról, hogy hogy kerülhetett a magyar költségvetés ebbe a hitelvesztett pozícióba. Én ezt a három okot is szükségesnek tartom, hogy széles körbe eljusson. Az egyik az, hogy 94-ben az úgynevezett konszolidációs lépés, amit megtettek, az sokkal kisebb volt, mint amire számítottak, vagy mint amit terveztek. A másik, hogy ez a gyengécske konszolidáció se folytatódott 2005-ben. A harmadik, hogy a misszió számára rendelkezésre álló adatokból úgy látszik, hogy 2006-ra tervezett lépések messze komolytalanabbak a tényleges bajhoz viszonyítva. Ezt a három dolognak egy közös nevezője van. Nevezetesen mind a hármat a magyar kormány csinálta. Nem a gaz ellenség ármánykodása, nem a körülmények sanyarúsága, hanem a magyar kormány döntése. Az a három lépcsős hiba, ami miatt hitelvesztett állapotba lettünk. Én egyetlen jót tudok, de inkább csak a Fidesz Magyar Polgári Szövetség számára mondani, nem pedig az ország egészére, ami nagy baj, mert szívesebben beszélnék az ország javára. Az a vád, hogy az ország gazdasági bajai nem léteznek, hanem Varga Mihály ördögi természete, és más Fidesz nem szakértők, hanem rosszkedvű, becsapó embereknek az ármánykodása okozza, hogy ilyen hírek vannak, ez egész egyszerűen nem igaz. Nem igaz, mert tőlünk és a magyar belpolitikából tökéletesen független szervezetek ugyanazt a képet tárják a kormány elé, amit mi is tárunk. Ellenzékben az a dolgunk, hogyha azt látjuk, hogy valaki rohan a szakadék felé, akkor próbáljuk megállítani. Ebben a megállításban a média is sokat segíthet, hogyha világos fogalmazással számon kéri a kormányon a gazdaságpolitikailag hibás lépéseket. Én ehhez kérem a segítségüket, és higgyék el velem, nekem, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség azért dolgozik, hogy jó legyen Brüsszelben, és másútt is magyar képviselőnek lenni pártállástól függetlenül. Jelenleg pártállástól függetlenül igen, igen kellemetlen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm szépen Surján László kiegészítését. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés? Igen, Eszter, parancsoljon. Hát természetesen minden olyan nemzetközi fórumon felhívjuk majd erre a figyelmet, amely Magyarország megítélését, a Magyarországon zajló eseményeket elemzi és vizsgálja. Azt kell mondanom, hogy a kormány részéről a hiba halmozás, a hiba hátán hiba volt az elmúlt időszakban jellemző. Egy reménysugárt látunk, amikor az Almunia biztos úr bejelentése után ugye az a hír látott napvilágot, hogy az Állami Autópálya Kezelő RT roadshowját, ahol ezt a kötvénykibocsátást beharangoznák, elhalasztják. Tegnap már azt olvashattuk, hogy mégsem halasztják el. Ez a kormány úgy tűnik, hogy abból sem tanul, amit az Európai Unió illetékesei mondanak neki. Én szeretném felhívni a figyelmét mindazoknak, akik e körül a kötvénykibocsátás körül sürgülődnek, hogy amennyiben kormányváltás lesz, nyilván az első dolgunk az lesz, hogy ennek a kötvénykibocsátásnak a körülményeit mindenképpen meg kell vizsgálni. Nem hiszem, hogy 3 milliárd euró kidobott pénze a magyar adófizetőknek ebben a helyzetben van.